A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Bazilikában tartott nagypénteki szertartás kezdetén csendes bevonulást követően a vértanúkra utaló piros miseruhában Ternyák Csaba érsek az asszisztenciával együtt az önátadás jeleként leborulva imádkozott az oltár előtt. Az ige liturgiában Jézus szenvedés története Szent János evangéliumából hangzott el. A mi bűneinkért szenvedett és halt meg Jézus, hogy nekünk üdvösséget szerezzen. Ternyák Csaba érsek szentbeszédében elmondta, Jézus Krisztus szenvedés történetét sokszor hallottuk már, mégis újra és újra megrendít minket, amikor virágvasárnap és nagypénteken nem csak egyes szakaszait hallgatjuk meg, hanem a teljes történetet. Lelki szemeink előtt ma is újra lejátszódott minden, és láttuk őt a testi lelki szenvedés súlya alatt görnyedni, majd a kereszten függve meghalni. Ternyák Csaba érsek hozzátette, Jézus egy az atyával, amikor a keresztet hordozza, és akkor is, amikor meghal a kereszten, amikor az ütésektől, fáradtságtól és szenvedéstől elgyötört arcát látjuk, akkor is azt mondja nekünk, aki engem lát, látja az atyát is. Isten dicsősége annak ragyogása, amit az emberi szem nem képes elviselni, éppen a kereszten függő Krisztus arcán ragyog fel igazán. Ternyák Csaba egri érsek hozzátette, nagypéntek drámája nem csak Isten nagyságáról szól, ez a dráma akkor éri el a csúcspontját, amikor Isten a legkisebbnek, a legutolsónak látszik, csak azért foszthatják meg ruháitól is, mert ő már korábban megfosztotta magát minden hatalmától, és kezünkre adta magát. Az egri érsek hangsúlyozta, Jézus az Isten fia, érted halt meg, és értem mindannyiunkért. Azért, mert ilyen értékesek vagyunk Isten szemében, azokban a szemekben, amelyek átlátnak rajtunk egészen a szívünk mélyéig. A jövő évi költségvetés a békére épít, joggal nevezhető békeköltségvetésnek, és a legnagyobb kedvezményezettjei a gyermeket nevelő családok, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, bíznak abba, hogy a világgazdasági és a világpolitikai helyzet változása, elsősorban a béke megteremtése a gazdasági növekedésben is jól látható lesz. Ezért a jelenlegi költségvetési tervezet egy óvatos tervezés eredménye, de így is lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy egyet előre léphessen. Közölte, a 2026-os költségvetés legnagyobb kedvezményezettjei a gyermeket nevelő családok, így a már bejelentett családtámogatási intézkedések forrása is része a büdzsének. Hozzátette, jövőre is fenntartják a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat, 13%-kal nő a minimálbér, biztosítják a korábbi ígéreteknek megfelelően a 6 havi fegyverpénz kifizetését az egyenruhásoknak, és folytatják a béremeléseket is. Mindeközben csökkentik a hiányt, az államadósságot és az inflációt, de számtalan olyan fontos részlet is van a költségvetésben, az adótörvényekben, amellyel egyszerűsödik az adórendszer, jelezte. Nem látjuk, hogy Magyarországnak bármilyen érdeke fűződne Ukrajna Európai Uniós tagságához. Nekünk az az érdekünk, hogy Magyarország fejlődjön, mondta Tatán az igazságügyi miniszter. A nagyobbik kormánypárt országjárásának tatai fórumát megelőző sajtótájékoztatón a politikus kijelentette. A brüsszeli birodalmi központ erőlteti, hogy vegyük fel tagjaink sorába Ukrajnát, azonban nem kérdezik meg az európai embereknek a véleményét, és nem mérleglik a kockázatokat. Tuzson Bence kiemelte, Ukrajna felvételével a magyar gazdákhoz érkező mezőgazdasági támogatások oda irányulnának, ahol nem tartják be azokat a szabályokat, amelyeket az Európai Unió előír. Hozzátette, az ott előállított termékek élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek, hiszen sokszor olyan anyagokat tartalmaznak, amelyeket Magyarországon és Európában már régen betiltottak. Végül az időjárásról. Szombaton a fátyol felhők és az időnként erőteljesebb gomoly felhő képződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Zápor zivatar néhol előfordulhat. A délnyugati déli szelet élénk lökések kísérhetik. A maximum hőmérséklet 18 és 23 fok között várható szombaton. Híreket hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Ma nagypénteki olvasmányt ajánlunk önöknek. Nemeshegyi Péter, Tárt karokkal várnak ránk című művéről, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Kedves Márti, a mai alkalommal, ezen a nagypénteki napon milyen olvasmányajánlóval jöttél a hallgatókhoz? Hogyan tudunk ezen a napon még jobban elcsendesedni, még jobban befele figyelni, még jobban egy olyan olvasmányt elővenni, ami erre alkalmas és aktuális? Hiszen azért ilyenkor az ember megválogatja azt, hogy mit olvas, mit hallgat és mit csinál.
Így van, sokat gondolkodtam azon, hogy milyen könyvet válasszak így erre az időszakra, ami talán kapcsolódik is, egy kicsit segít ráhangolódni a húsvét üzenetére, és ráhangolódni ezekre a napokra. Semmiképpen sem akartam magas teológiai műveket választani, hiszen azt gondolom, hogy ez nem az én területem. Emiatt egy jezsuita szerzetesnek egy lényegében életút interjú kötetét hoztam, mégpedig Nemeshegyi Péternek a Tárt karokkal várnak című beszélgetés kötetét, melyet 2016-ban jelentetett meg a jezsuita kiadó, és a könyvben Kis Péter újságíró beszélgetett Nemeshegyi Péterrel, aki azóta már nem él. Ő 2020-ban hunyt el, 1923-ban született, tehát lényegében 93 éves korában beszélgetett vele, és én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés segíthet abban, hogy ráhangolódjunk ezekre a napokra.
Mit lehet tudni erről a szerzetesről, akivel ez az interjú készült, ez a kötet?
Nemeshegyi Péter 1923-ban született Budapesten, és hogy ő a beszélgetésük elején elmondja, hogy az ő születése nem volt mindennapi, mert amikor már az édesanyja hasában volt, akkor kiderült az édesanyjáról, hogy daganatos, és azt tanácsolták neki az orvosok a gyógyulása érdekében, hogy vetesse el a magzatot. Viszont az ő édesanyja erre nem volt hajlandó, megszülte a gyermekét, és utána még 15 évet élt. Tehát lényegében az ő születése az édesanyjától egy nagyon nagy áldozat volt és kockázat volt, hiszen szó szerint a saját életét kockáztatta a gyermekéért, de kettőknek olyan mély szoros lelki kapcsolatuk volt, hogy szerintem egyikük sem bánta ezt meg. Egy nagyon vallásilag vegyes családból származott, hiszen édesanyja unitárius volt, és neki nem volt egyértelmű az, hogy ő katolikus pap lesz, szerzetes lesz. De aztán az élet mégis úgy hozta, hogy függetlenül attól, hogy egy művész családban, egy zenész családban nőtt fel, mégis lényegében egyenes útja volt a papi, illetve a szerzetesi hivatás felé. Belépett a jezsuita rendbe, azt mondta, hogy számára nem is volt alternatíva, hogy ne jezsuita legyen, hanem valami más. És ugye tudjuk, hogy a jezsuiták alapvetően egy missziós rend, és 1950-ben Magyarországon ugye betiltották a szerzetes rendek működését, lényegében csak a bencések és a ferencesek, illetve a piaristák tudtak a férfi rendek közül működni, de ugye ők is csak két-két iskolát tartottak fenn. Ennek következtében Nemeshegyi Péter, ugye ő 40-es években Rómában tanult, ő utána már nem jött haza Magyarországra, hanem külföldön, külföldi missziókban töltötte az életét, és majd 1990-ben a Szentes Rendek újra alakulása után jött haza újra Magyarországra, és a 90-es évek végétől 2000-es évek elején át nagyon sokan találkozhattak vele személyesen is Budapesten. Nekem is volt szerencsém így többször találkozni vele, illetve ő a Pasaréti rendházban élt, de akkor is átjárt a pesti jézuszívet templomba is misézni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon népszerű jezsuita szerzetes volt, aki rendelkezett azokkal a karizmákkal, ami egy jezsuitának mindenképpen fontos és szükséges.
Mit mesél a missziós éveiről? Mi fogott meg az életének ezen szakaszából téged?
Ez a könyv, ez egy élettörténet, egy életút interjúnak az írott verziója. A könyv bevezetőjéből kiderül, hogy ez egy 24 órás beszélgetésnek a szerkesztett verziója. Képzeljük el, hogy valakivel 24 órán keresztül beszélgetünk. Nyilván ezt ugye nem egyszerre szokták ilyenkor felvenni. Rengeteg kérdés, rengeteg gondolat, és én azt gondolom, hogy a kérdező nagyon jó kérdéseket tudott feltenni, ennek köszönhetően őt olyan irányba terelte mindig, hogy nagyon sok mindent elmondjon magáról, emellett ezeket megtöltse lelki tartalommal. És nagyon könnyed stílusban beszél. Tehát neki alapvetően ez volt a stílus, akár a prédikáló stílusa is, hogy egyszerűen szólítsa meg az embereket, már csak azért is, hiszen ő talán vele kapcsolatban az a legismertebb tény, hogy ő Japánban volt misszióban, és ő Japánban tanított magyart, illetve Mozartot. Neki nagyon híres szemináriumi voltak, ahol Mozart zenéjét bevitte a japán kultúrába, ami azért egy újszerű dolog volt ekkoriban, függetlenül attól, hogy azért a jezsuiták jelen voltak ott is. Ugye, ha visszagondolunk a korábbi tanulmányainkra, akkor tudhatjuk, hogy a jezsuiták Kínában, a Távol-Keleten már a 18. században is jelen voltak, és ugyanez megmaradt a 20. században is. És amikor 1945-ben ledobták az atombombákat Hiroshimára, illetve Nagasakira, utána egy kicsit megváltozott Japánnak a társadalma, a japán belpolitikai élete is, illetve a japán mentalitása is ez hatással volt, és akkor nyílt arra lehetőség, hogy többen oda menjenek jezsuiták, és egy alapvetően buddhista országban elkezdjenek egy keresztény missziót, ami azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Japánban azért attól függetlenül, hogy van egy hagyományos vallási irányzat, nagyon sok a keresztény, viszont az ottani kultúra az rá is nagy hatással volt, és nagyon jól összetudta egyeztetni ezt a jezsuita gondolkodást, ezt a meditációs, komplementatív szemléletet a japánok világszemléletével, a japán kultúrával, a japán gondolkodással, hiszen egy japán teljesen más, hogy tekint a világra, mint akármi. Meg azért egy távol-keleti országban, egy nagyon zárt kultúrában teljesen más hatások érik őt, de ő nagyon sokszor a missziós tevékenysége során elmélkedik olyan dolgokon, amik az európai embertől egy kicsit úgy távol, így távolabbnak tűnnek. Például kiemeltem egy-két gondolatot, hogy ő mit is tart nagyon fontosnak, amellett, hogy egyszerűen kell beszélni az emberekkel, és ő mindig is egyszerűen fogalmazott, és ő beszélgetőben azt mondta egyszer, hogy hát lényegében a teológia az olyan, mint a költészet, hogy el kell tudni mesélni az embereknek azt, hogy mit szeretnék mondani, vagy mit szeretne mondani, és ő a missziót, a szociális munkát, illetve az evangelizációt próbálta összekötni a tanításon keresztül. Thank you.
Kedves hallgatóink, mai olvasmányajánlónkban Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes Tárt karokkal várnak ránk életút interjú kötetéről beszélgetünk.
Ez a könyv, ez egy élettörténet, egy életút interjúnak az írott verziója. A könyv bevezetőjéből kiderül, hogy ez egy 24 órás beszélgetésnek a szerkesztett verziója. Talán vele kapcsolatban az a legismertebb tény, hogy ő Japánban volt misszióba, és ő Japánban tanított magyart, illetve Mozartot.
Hogyan tudta ő Jézushoz közelebb vezetni az embereket? Milyen hatással volt rá a Japánban töltött időszak? Hogyan mesélt erről? Hogyan maradt meg ez az emlékeiben? Hiszen azért onnan indulunk, hogy ő neki el kellett menni innen, mert jött egy olyan politikai helyzet, említetted is ugye a 40-es évek, 45 utáni időszak, a szerzetesek számára egy nagyon nehéz időszak volt, egy nagyon nagy kérdőjel volt, hogy ki hogy élje tovább az életét, hiszen ők Krisztust követik, őt szeretnék az emberekhez elvinni. Hogyan tudta ezt megtenni ott kint?
Nagyon erős szociális érzékenység volt benne, és hogy utaltál arra, ugye ő egy olyan világból érkezett Japánba, és pontosabban ez így rossz kifejezés, hogy olyan világból, hiszen tudjuk, hogy Rómából ment oda, de ugye nem jöhetett haza. És az, hogy ő magyarként tudta, hogy milyen vesztesnek lenni a háború után, sokkal jobban átélte azt, hogy ez a japánokra, a japán kultúrára, a japán társadalomra milyen hatással volt, és hogy milyen az, amikor egy ország összeroppan, beleroppan valamibe, és nagyon sok szegény volt, nagyon sok rászoruló volt Japánba, bár azt is írja, hogy Japán még az atombomba támadás ellenére is sokkal fejlettebb volt, mint a nyugat. Itt most azt, hogy ő mit ért fejlettség alatt, az nyilván megint egy másik kérdés, itt nem feltétlenül a gazdaságipari fejlettségre kell gondolni. És ahogy, mint egy igazi jó jezsuita, ő a terepen dolgozott, tehát kiment a szegények közé, és ez egy nagyon jó missziós lehetőség volt, ezen keresztül próbálta Krisztus üzenetét közvetíteni számukra, és ő ott nagyon népszerű volt, ott őt úgy hívták, hogy Péter bácsi, meg Páter Péter, és a maga kis egyszerűségével, a maga kis közvetlenségével nagyon sok embert meg tudott szólítani, így a szociális problémák megoldásában nagyon nagy szerepet tudott játszani, és az egyháznak azt az oldalát tudta ott kibontakoztatni, azt az oldalát tudta ott inkább előtérbe helyezni az embereknek, ami a szociális szeretetet tűzi ki célként, ahol amikor is ez a legfőbb iránya, és ő például nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a szociális tevékenységen kívül hogyan lehet szépen hirdetni az igét, és például hogyan lehet egy szép ünnepi liturgiát bemutatni. Itt az ünnepi liturgia alatt azt értem, hogy egy másik kulturális közegben vannak olyan, akár liturgikus elemek is, amelyeket muszáj bevonni akár a katolikus liturgiába is, hiszen akár csak a zenét vesszük alapul. Mint ahogy ugye mondtam is, hogy ő Mozartot megpróbálta kicsit közelebb vinni a japán diákok felé, hasonlóan az egyház zenét is. Tehát például mondjuk egy japán számára a gregorián zene az egy nagyon-nagyon távoli dolog, és nagyon sok olyan egyházi éneket lefordítottak japán nyelvre, amit egy kicsit átkomponáltak, és így sokkal közelebb kerültek ezek a dallamok a Japánban megszokott dallamokhoz.
Hogyan tudott ott az emberekkel kommunikálni és közel kerülni hozzájuk? Így ugye említett, hogy a gyakorlaton keresztül, gyakorló szereteten keresztül.
És a nyelven keresztül. Tehát ugye ő nagyon jól megtanult japánul, nyilván muszáj volt neki jól megtanulni japánul, és a közös nyelv az segített neki abban, hogy még közelebb kerüljön hozzájuk. Ő azt mondja, hogy nem olyan nehéz a japán nyelv. Én egyébként egy japánnal egyszer beszélgettem, sőt pontosabban ez a japán hölgy egyszerre itt a Szent István Rádió mikrofonjai előtt is beszélgetett Tikói Csernővel, amikor itt volt Magyarországon, és ő magyar tanít Japánban, és ő mondta nekem, hogy a japán és a magyar nyelv az nagyon hasonló, mert hasonlóan ragozunk, és számára igen, nehéz a magyar nyelv, de nem annyira nehéz, mint mondjuk egy angolnak megtanulni, vagy egy németnek, franciának, tehát egy új latin nyelveket beszélőnek talán sokkal nehezebb lehet. Hát Nemeshegyi Péter számára nyilván ez már nem az első nyelv volt, tehát azért több idegen nyelvet tanult, ugye ő Rómában tanult, Rómában doktorált, ennek köszönhetően számára nem volt újdonság az, hogy új nyelveket megtanulni, de azért mégiscsak egy új nyelv, új kultúra, de a kényszer nagyúr, és hát tudjuk, hogy azért a nyelv az egy nagyon fontos eszköz abban, hogy közelebb kerülni az emberekhez, hiszen ha nincs közös nyelvünk valakivel, akkor még több akadályt köldíthet a feladataink, a céljaink elé.
Gyakorlatilag, ahogy leírod, egy végtelenül intelligens, művelt, művés családból érkező, maga is kultúrát szerető ember volt. Mégis a végtelen intelligenciáján túl egy Krisztus szolgáló, alázatos ember. Hogyan érintette az, hogy Japánt elhagyva hazaérkezik? Hogyan szól erről az interjú kötetben, a könyvben? Mit ír azokról az éveiről, amikor már hazaérkezhetett?
Az, hogy ő hazaérkezhetett, az ugye neki egybeesett már az ilyen idősebb korával, és nyilván az ember idősebb korában átértékeli az életet, és a további célokat is. Például úgy fogalmazta meg, hogy a világ egyáltalán nem úgy néz ki, mintha ilyen lenne, de Istennek megvannak az eszközei arra, hogy az embereket haláluk óráján jó irányba meglökdösse. Mert ő ugye azt mondta, hogy az Úristen jóság úgy vezeti a világot, hogy végül az összes ember megtér. És ugye ő azt tapasztalta, hogy a világ nem ilyen, viszont hogy egy kicsit a címre is utaljak, hogy tártkarokkal várnak ránk, ez a mondat, ez lényegében a könyv legutolsó fejezetében bontakott, tehát hogy a legutolsó fejezetből értjük is meg, hogy mit is jelent a cím. Ugye ő 93 évesen nem tudhatta, hogy mennyi van még neki hátra. Még volt neki 4 éve, de azért 90 éves kor után, sőt már 80 éves kor után is nagyon sok embernek azt szokták mondani, hogy minden nap ajándék. 90 fölött ez megfokozotta. Tehát ő készült az útra, nem véletlenül fogalmazta meg úgy, hogy tártkarokkal várnak minket, és ő nagyon sok mindenről írt ekkor, tehát ő lényegében a magyarországi létét arra fordította, hogy segítsen lehetőségeihez mérten a rend újra alakítását Magyarországon. Nagyon sokat foglalkozott a fiatalokkal, a fiatal novíciusokkal, illetve lelkipásztorkodott. Tehát alapvetően ugye ő misszióban élte az élete jelentős részét, de miután Magyarországra hazatért, ő már nyugdíjasként aktív lelkipásztori szolgálatot látott el.
Említetted az adás során, hogy nem csak a könyvet olvastad, nem csak a könyvét olvastad, hanem találkoztál is vele. Számodra miért fontos ez az olvasmány? Miért hoztad el a hallgatóinknak?
Számomra azért fontos, mert annak idején a prédikációi, előadásai nagy hatással voltak rám. Azt gondolom, hogy annak köszönhetően, hogy amikor ő tanított, ő akkor is hallgatóbarát volt, ennek köszönhetően ez a beszélgetés is egy nagyon olvasóbarát, és azt gondolom, hogy aki kicsit távolabb élnek az egyháztól, azok is nagyon sok olyan fontos gondolatot találhatnak benne, amelyek komolyabb teológiai ismeretek nélkül is befogadhatók, és segíthetnek abban, meg az ő egész életműve segíthet abban, hogy kicsit jobban elmélyüljünk, és fel tudjunk készülni a húsvétra, illetve a húsvét utáni időszakra is, hiszen a húsvétot nem szabad csak néhány napban meghatározni, hanem ha valaki akár nagy pénteken, vagy később hallgatja ezt az adást, akkor sem késő kézbe venni ezt a könyvet, mert talán az egész húsvéti időszakban lehetőség van arra, hogy az ember még közelebb kerüljön ahhoz a misztériumhoz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Nemeshegyi Péter Tárt karokkal várnak ránk című művéről, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A műsor befejező részében pedig szó lesz Miskolc Avasi Arborétumának következő eseményéről is. A kerekasztal résztvevői dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docense, Szűcs Gábor, a villanyautósok.hu szakújságírója, és Simon Péter, a Dunaautó ZRT műszaki igazgatója voltak. A beszélgetés moderátora Zai Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
De eredetileg úgy gondoltam, hogy nem fogok senkit számokkal bombázni, de éppen most fog megjelenni egy tanulmányunk egy külföldi tudományos szaklapban, ami már átment a peer review-n, tehát a lektorok ellenőrzésén, és pontosan a német zöld energia fordulatot elemeztük. Ugyanis azt tudjuk, hogy Németországban nagyon sok zöld energia van, a legtöbb Európában, viszont látszik a termelési adatokból, hogy a legpozitívabb számítás szerint is a tavalyi évben átlagosan még több mint 400 g széndioxid volt egy kilovattóra áramban, ami most egy szám, de az ötödik legrosszabb érték Európában. Csak 4 volt szocialista ország, Észak-Macedónia, Csehország, Észtország és Lengyelország tud ennél többet. Tehát valami nagyon nem működik. És megnéztük, hogy pontosan miről van szó. Németország átlagos áramfogyasztása 56 gigawatt, ugye? Ez a kiló, mega, gigatera, mindig ezresével. 56 gigawatt, a csúcsfogyasztásuk nem lépi át a 80-at, tehát az látszik, hogy ilyen országnak kell 90 gigawattnyi hagyományos erőmű, most amikor nem süt a nap és nem fúj a szél, hogy akkor is legyen áram, ez meg is van. Mi van még Németországban? A leállított 8,5 gigawattnyi atomerőművel együtt összesen 272 gigawattnyi erőművi kapacitás van már az országban, ami azt jelenti, hogy egy német energetikai beruházás átlagos kihasználtsága 21% alatt van. Ez iszonyatos gazdasági veszteséget okoz, és semmilyen módszertanban nem számolják jelenleg azt, hogy ez a pénz, ez széndioxid nélkül nem termelhető újra, ez a veszteség. És pontosan ezt kezdtük el pedzegetni. Az 56 gigawattos átlagfogyasztáshoz most azt is tudni kell, hogy pontosan az 50 Hz-es szinusz tartása miatt 20 gigawattnyi hagyományos erőműnek mindig mennie kell. Azt tudja szépen a nagy tömegű forgógépekkel tartani ezt a harmonikus szinuszt, vagyis 36 gigawattnyi megújuló fér el átlagosan a hálózatban, ha egyszerre süt a nap és fúj a szél Németországban, a kettő együtt 150 gigawattot termel. Nincs hova tenni. Ez olyan extremitásokhoz vezet, hogy például a Német Szövetségi Vasút augusztusban felajánlja, hogy az elektromos váltó fűtéseket bekapcsolja és elfűti rajta a fölösleget, amit tud, mert pénzt kap érte. Tehát, hogy stabil maradjon a hálózat, ezért pénzt fizetnek ilyenkor. Szóval a vége az, hogy ez csak akkor lenne zöld, ha tudnánk tárolni, és a számítások szerint megnéztünk rengeteg irodalmi forrást, kb. 30 terawatt órányi tárolási kapacitást kellene Németországnak, hogy tényleg zöld energiáról menjen, ez feltett szándékuk. Ha 40 millió elektromos autó akkumulátora egyharmadában éppen a konnektoron lenne, és a tulajdonos megengedi, hogy kivegyünk be rá áramot, az 0,14 terawatt órával járul hozzá ehhez a 30-hoz. Jelenleg Németország összes tárolási kapacitása 0,04 terawattóra. Tehát nem a zöld energia kiépítését kellene forszírozni, hanem a tárolási lehetőségeket iszonyatos tempóban, és az ilyen népnemzetgazdasági szinten releváns mennyiséget nem tudunk akkumulátorban tárolni, képtelenség, az akkumulátoros tárolás teteje a gigawattórás nagyságrend. A szükséges teravattóra ennek ezerszerese. És a tárolás ideje is túl rövid az akkumulátorban, szükséges az akkumulátoros tároló a rövid távú kiegyenlítésekre, amikor hirtelen rángatjuk a hálózatot, nagyon sokat segít, de a nyári napsütést nem tudjuk februárig eltenni vele. Képtelenség. Tehát kb. Egy hét a maximális, racionális tárolási idő akkumulátorral. Tehát át kell gondolni az egész rendszert. A érdekes hír, jó vagy rossz, ennyi energiát csak és kizárólag molekulák formájában tudunk tárolni, azt pedig úgy tudjuk megcsinálni, ha vizet bontunk és hidrogént fejlesztünk. Ha hidrogént el tudjuk tárolni, vagy hidrogénként, vagy szintetikus földgázként, és egyszer újból áramot kell belőle csinálni, és akkor zöld a zöld energia, csak ennek az egy tárolási körnek a hatásfoka bizony korlátos. Technológiától függően ideális esetben 50% az már a csoda, a két tározós vízi erőműennél kicsit jobb, a CCGT gázerőművekben egy ilyen körnek a tárolása mondjuk 25-40% közé esik. Tehát ezt tudomásul kell vennünk, hogy akkor lesz zöld energia, és ennyivel drágább lesz, hogyha tudtuk tárolni.
Köszönöm, és visszakanyarodva elektromos autókhoz. Lesz még egy kérdésem a végén, de van egy ide vonatkozó közönség kérdés, hogy a hidrogéncellás, illetve a hidrogén meghajtású járművek nincsenek esetleg közelebb a fogyasztói igényekhez?
Folytatom egy lendületből. Személyautó méretben jelenleg nem látszik a költsége, a töltőinfrastruktúra és sok minden miatt. Tehát úgy néz ki, hogy megnézzük, hogy ki mit gondol, hány kilowatt átlagos teljesítménnyel megy Budapesten egy személyautó, igazi városi üzemben. 6-7 kilowatt, ez a városi ciklusnak az átlag teljesítménye. Ezért tudunk akkumulátorral menni, mert pici az átlagos teljesítményfelvétel. A busz már 50-60 kilowattal megy, már nyűgösebb, ott már jobb a tüzelőanyagcella. A kamion kinn az autópályán pedig 150 kilowattal, ott egyértelmű, hogyha hidrogén, akkor is inkább a belső égési motora az esélyes. Tehát ez a teljesítmény szintektől függ, hogy egy nap milyen átlag teljesítménnyel hány órát üzemel a jármű, és ilyen szempontból a személyautó nagyon egyszerű, és nem nagyon éri meg tüzelőanyagcellával. A nehezebb SUV-k, tehát ez a felső kategória, amikor 2-3 tonnát mozgatunk, ott már esetleg felmerül.
Érkezett válasz reakció is, illetve két kérdést összevonnék, hogyha ilyen kevés az áramfelvétel az elektromos autóknak az egész rendszerbe, akkor miért olyan problémás, hogyha egyszerre töltik bármilyen időpontban az elektromos autókat, illetve hogy itt hibridet írnak, de gondolom a plug-in hibridre gondol, hogy ez miért nem megoldás. Elvileg megoldható technikailag, hogy városba csak árammal tudjon menni, és országúton már élvezi a belső égésű előnyét, tehát ez a két kérdés.
Hát én azt gondolom, hogy az előbb elektromos energiatárolásról beszéltünk, nem pedig felvételről, ez egy nagyon fontos különbség. A felvételnél az a probléma, amikor a csúcsra teszünk rá a csúcsot, az egész egyszerűen nyűgös. Tehát, hogy ott olyan hatások vannak, amiket nagyon nehéz kimozogni. A másik pedig, én nem tudom, én személy szerintem nem beszéltem arról, hogy a plug-in hibrid nem megoldás, de szerintem egyikünk se. Arról beszéltünk, hogy a különböző hajtásmódok különböző felhasználásokat tudnak kiszolgálni. A plug-in hibrid egyébként akár jó is lehet. Az én fejemben, amit én elmondtam talán az az, hogy ez a soros hibrid hajtás az, ami, illetve hát úgy mondtam el, hogy elektromos hajtás vagy villanyhajtás lesz szerintem, és hogy az energia miből jön, az a kérdéses az én fejemben, hogy az akkumulátorban lesz, vagy egy belső égésű motor lesz ott, és talán ez az az irány, amiben nem vagyok teljesen szakértő, de az Unió egyébként mozgolódhatna is, hiszen amit elfelejtünk, hogy hagyományosan egyébként mi miben voltunk jók, most mindig azt mondjuk, hogy miben vagyunk rosszak, és miben vagyunk lemaradva, de az Európai Unió az autógyártás egyik fellegvára. És amiben behozhatatlan előnye van vagy volt, az pont egyébként a belső égési motor fejlesztés. Az a különbség a soros hibrid hajtás és a korábbi normál belső égésű motorok között, hogy ott gyakorlatilag állandó terhelésváltással próbáltuk meg egy benzin vagy egy dízel motorral megoldani, a különböző igényeinket gyorsítunk, lassítunk, az mondjuk a fék dolga, hirtelen padlógázzal megyünk, 90-nel megyünk állandó tempón. A soros hibrid hajtásnál viszont ugye a belső égésű motor, az kizárólag egy generátort hajt. Így gyakorlatilag egészen más kihívások vannak. Lehet, hogy elég egy olyan munkapont, ahol ez a belső égésű motor nagyon jól üzemel, akár 40% fölötti hatásfokkal is, és nem lesz akkora rángatás benne, mint amit most adunk neki, amikor itt kimegyünk és hidegen megküldjük mondjuk, vagy ki akarunk gyorsítani, be akarunk sorolni, és a plug-in hibrid ehhez szerintem jól tud csatlakozni, és az is egy nagy kérdés, ha már a plug-in hibrid bejött, hogy mondjuk a mostani plug-in hibrid verziós autókba olyan 20 kWh energiát tudunk az akkumulátorba eltárolni, ami egy teljesen észszerű dolog, hiszen az átlag közlekedést tökéletesen kiszolgálja, ez 100 km-re bőven elég. Minek vigyünk akkor 80 kWh akkumulátort magunkkal?
Szóljak hozzá, ez egy nagyon jó kérdés. A plug-in hibridnél az egyik része az, hogy mindent elszúrtunk, amit el lehetett. Tehát egyik része az, hogy az átlagos plug-in hibrid is flottaautó, a vezető kap egy üzemanyagkártyát, korlátlanul tud tankolni, és nem kap hozzá áramkártyát, és nem szereti összepiszkolni a kezét a kábellal, pláne ha esik az eső. Tehát ez már nem jó. Kihagytuk azt a lehetőséget is, hogy mondjuk a London belvárosában geofencinggel el lehet érni, hogy egy plug-in hibrid, ha bemegy, nem is tud bekapcsolni a belső égési motort, mert letiltja a komputer. Tehát ezek mind megoldható lépések, egyébként úgy néz ki, hogy jön. Kínában jelenleg pont a plug-in hibridek piaca bővül nagyon erősen, és ha megnézzük a piaci oldalt, itt párszor hivatkoztunk rá, azért érdemes megnézni, ugye a friss hír volt, hogy a Volkswagen nyeresége 64%-kal esett vissza idén, a Toyota megduplázta a nyereségét. 27 milliárd euró nyereséget termelt a Toyota, és ezt mind hibrid járművekkel. Tehát úgy néz ki, hogy jelenleg az ő piaci stratégiájuk kezd gyümölcsöt teremni, és pontosan azt tudják szállítani, amit sokan képesek megvenni, és valahol racionálisan használni.
Van egy kérdés, valaki nagyon aggódik az autóipar miatt, az autómegosztási vállalkozások terjedése okán, hogy mennyire rontja jövőben az autóvásárlást az, hogy egyre több autómegosztó van, tehát egy városi embernek a számítások szerint nincs is szüksége saját tulajdonú gépjárműre, viszont ha több ember használ egy járművet, akkor jóval kevesebb kell. Tehát lehet arra számítani, hogy ez pár évtizeden belül masszívan csökkenti a bevételét a cégeknek.
Erre válaszolok én. Jelenleg azért az a helyzet, hogy az autó megosztók túl sok nyereséget nem tudnak termelni. Sőt, kimerem mondani, hogy a legtöbb veszteséges. Az egy megint egy racionális kérdés, hogy egyébként mennyit használjuk az autót, és ha megosztanánk másokkal, akkor egyébként az autónak a kihasználtsága milyen jó lenne. És az is egy másik kérdés, hogy nagyon sok olyan kutatást, elemzést olvastam én is, hogy a mostani fiatalok egész egyszerűen nem akarnak autót. És ez jól látható is egyébként, hogy jogosítványt se szeretnének szerezni. De Nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy amikor egyébként eljutnak egy bizonyos korba, vagy jön a gyerek, akkor olyan logisztikai feladatok elé néznek, amikre korábban nem számoltak, ezért az autót megveszik. Tehát én azt gondolom, az, hogy autót szeretnénk, az nyilván függ attól is, hogy milyen az infrastruktúrája az adott városnak, ahol élünk, milyen igényeink vannak, de ha ezen nem változtatunk a mostani tömegközlekedésen, a szokásainkon, stb., és én nem látom most a gyökeres változást, akkor bizony egyébként eljön az a kor mindenki életében, amikor egy saját autót szeretne. Nem biztos, hogy tulajdonolni, lehet, hogy leasingelni szeretné, de egy olyan autót szeretne használni, ami ott áll az ő ház előtt, és ő ül bele szinte minden nap.
Rövid távon én az autómegosztókkal kapcsolatban azt látom problémának, hogy nem a saját autóból ülnek át az emberek, hanem tömegközlekedésről. Tehát pont azok használják ezeket az autókat, akik amúgy felszálltak volna a metróra.
Köszönöm, és akkor én az ilyen záró kérdésem, hogy milyen autót fogunk vásárolni másfél évtized múlva, vagy hogyan fogunk közlekedni, hogy látják a jövőt?
Milyen autót, mint mi fogja hajtani?
Nagyjából igen, de bármilyen, tehát lehet önvezető is, kéziváltós, automataváltós, elektromos.
Itt én erre gondolok, hogy nem az a fő kérdés, hogy mi fogja hajtani, hanem hogy lesz-e benne kormány. És ilyen kénytelen, kelletlen, alapvetően független dolgokról van szó, de mégis a vezetéstámogató rendszerek önvezetés fejlesztése az valamilyen szinten összekapcsolódik az elektromobilitással az én fejemben, hogy nagyjából azok a gyártók dolgoznak ezen lelkesen, és leginkább elektromos autókkal fejlesztik ezeket a technológiákat. Úgyhogy én úgy érzem, hogy össze fog kapcsolódni, és elektromos önvezető autók felé fogunk menni, de természetesen itt különbséget kell tenni a flotta átlag életkora miatt abban, hogy milyen autókkal fogunk járni, és milyen autókat fogunk vásárolni, mert ha elektromos önvezető autót veszünk, az azt jelenti, hogy onnantól még van egy 20 év arra, hogy az átlagossá váljon.
Úgy látom, én jövök a sorba. Nagyon nem viccnek számva, de remélem nem tankokkal, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Én nem gondolom, hogy 10 év múlva túl sok önvezető autó lesz, de ebben tévedhetek. Amiben viszont biztos vagyok, hogy az újonnan vásárolt autók mindegyikébe lesz villamos hajtás, tehát hogy ez egészen biztos. És amit ma háromszor is elmondtam, az a nagy kérdés, hogy egyébként a villanymotorhoz az energiát mi fogja adni. Én azt gondolom, hogy lesz benne egy hagyományos elektromos akkumulátor. Én a hidrogént nem látom, hogy ilyen hirtelen ilyen nagyot tudna terjedni. És én azt látom, hogy valószínűleg lesz benne valami belső égésű erőforrás, mert egész egyszerűen nem lesz mindenhol jó az elektromos autó, de ebben tévedhetek, és ez nem jó vagy rossz kérdése, hanem egész egyszerűen ez egy műszaki kérdés.
Húha, hát én magam 15 év múlva remélem nem tolószéket, meg valami. Ha már az önvezetésről beszéltünk, nagyon érdekes, iszonyú jó kutatási téma, tehát annyit lehet rajta fejleszteni, kísérletezni, cikket írni, hogy az egy gyönyörűség egy egyetem számára. Ugyanakkor azt látjuk a szakmában, hogy az összes nagy gyártó kiszállt belőle, ugyanis a személyautókkal egész idáig arról beszéltük, hogy túl drágák lettek. Az a technológia, hogy a Tesla ezt próbálja, ez úgy néz ki, hogy nem megvalósítható, tehát csak kamerákkal jelenleg senki nem lát rá szakember esélyt, hogy ez tudjon működni. Az a technológia, ami működni tud, az éppen a Mercedes önvezetéssel foglalkozó haszongépjárműves igazgatóját idézem, kiszámolták, hogy mi kell ahhoz, hogy önvezető autót lehessen csinálni. Azt mondja, egy olyan ország, ahol szabad, olyan autópálya, ahol nem havazik, és egy olyan return gazdaságilag, hogy ez megérje. És így jutottak odáig, hogy Egyesült Államokban szabad, Florida és Kalifornia között van két autópálya, ahol nem szokott havazni, és a legdrágább nem diplomás szakma kamionsofőr. És a koncepció az, hogy egy kamion ára a 40 tonnával és az áruval elviseli azt a számítógépet, lidart, radart, kamerát és összes technológiát, amire szükség van. Az önvezető kamion úgynevezett hubtól, tehát egy ilyen kamionközponttól, egy kamionközpontig elviszi az autópályán az autót, ott ráül egy sofőr és kiviszi a címre. Ez az, amit perspektívikusan a Mercedes Maki mert jelenteni, hogy ezt következő 10 évben meg tudják oldani. Ezt a technikát személyautó ára csak hobbi szinten, tehát van, aki Ferrarit vesz nyilván, vagy akármit is, tehát el lehet adni, de tömegeknek nem. És hozzájön az is, hogy a jelenlegi számítógépes technikával kilovattos nagyságrendben fogyaszt energiát az önvezető rendszer, és az előbb mondtuk, hogy városi forgalomban az autó átlag fogyasztása 6 kW. Ha ez jön 2 kW komputer, az bizony környezetvédelemben nem biztos, hogy nagy gól volt. Óvatos vagyok vele. Sok ember ráadásul szeret autót vezetni, nem tud, de szeret. Nem úgy néz ki jelenleg, tehát nincs gazdasági alapja, nincs return, nincs business case ennek a személyautókon való bevezetésére.
A hajtásmód, meg ahhoz csatlakozom, nem a hajtásmód fontos. Az lenne az igazi kérdés, hogy az energia valójában honnan jön. És ezt hogyan tároljuk a fedélzeten, arra számtalan ötletünk van, lehet akkumulátorban, lehet egy range extenderben, hidrogéntartályban, szintetikus metánban, ezerféle megoldás van rá. Az alapvető kérdés az, hogy ez eredetileg hogyan állítottuk elő az energiát. És hát ez szépen lassan változik, az emberiség legnagyobb széndioxid forrása még mindig az áramtermelés, kb. 37% az egész világ átlagában. Ez a legfontosabb feladat, és ha megoldottuk, akkor azt hiszem egyre nagyobb a motiváció, hogy továbbfejlesszük az elektromos autók technikáját, mert szükség lesz rá, és azt hiszem mindegyikben lesz, ahogy mondod. Tehát ez szükség lesz rá, hogy minden autóban legyen elektromos hajtás is, mert lesznek olyan területek, olyan városok, ahova be sem tehetjük a lábunkat anélkül. És ez teljesen jó így.
Köszönöm, és ha nem is lesz önvezető autó, napokban olvastam, hogy az egyik gyártó szabadalmaztatta a technológiát, hogy a rossz vezető sofőröket kitiltsa a vezetésből. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és önöknek is, hogy részt vettek a rendezvényünkön.
Április 27-én az alapító halálának 20. évfordulója alkalmából emléksétával emlékeznek meg dr. Adorján Imréről, az Avasi Arborétum megálmodójáról és alapítójáról, aki orvosként is szolgálta a várost. A fenyőkert már több mint 30 éve fontos szerepet tölt be Miskolcváros életében, amelynek növény egyedeit dr. Adorján Imre szerezte be, melyek mára hatalmas, több méter magas fákká nőttek. A terület a Miskolcvárosi Önkormányzat tulajdonában áll, kezelését, megőrzését az Avasi Arborétumért Alapítvány végzi. A fenyőkert 2003 óta helyi védettségű természetvédelmi területnek minősül. Az emléksétáról Adorján Eszter, az alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Akik jártak már nálunk korábban az Avasi Arborétumba, illetve azon belül is pontosabban az Avasi Arborétum fenyőkertjébe, már tudják, hogy hogyan szokott zajlani egy ilyen vezetett séta. Aki esetleg még nem járt nálunk, azoknak most így röviden elmondom, hogy ilyenkor mindig velem szokott történni egy közös körbejárás, szó szerint körbejárás, hiszen a fenyőkert úgy lett kialakítva, hogy egy sétaút vonala mentén tökéletesen be lehet járni, és egy kört lehet tenni a fenyőkertbe. Annyiban egy picit másabb lesz most ez a vezetett séta, hogy ez inkább az én nagypapámra, dr. Adorján Imrére fog összpontosulni, az ő munkásságára, életére, illetve magára az Avasi Arborétumnak a létrehozására. És hát mivel ugye, hogy ugye én is unoka vagyok, mégpedig a legkisebb unoka, ezért nem fogom tudni kihagyni azt, hogy családi emlékeket is felidézzek. Van, aki úgy emlékezett rá, mint orvosra, hiszen ő ugye Miskolcon egy főorvosként tevékenykedett, amellett, hogy ugye hobbi szinten űzte a kertészkedést, illetve nagyon szerette a természetet, illetve például a füvészkertnek a vezetője, dr. Orlóci László is nagyon jól ismerte nagypapámat, ő nagyon sokat segített neki a fenyőkert és az egész arborétum létrehozásába, úgyhogy természetesen ő is elküldte a kedves emlékező gondolatait. A pontos dátum az április 27-e, ez egy vasárnapi napon fog lezajlani, és délutáni időpontban, mégpedig 14:30-tól fog történni, körülbelül 4 óráig, de hát nyilván ugye ez függ attól is, hogy milyen kérdések lesznek, milyen tempóban haladunk, úgyhogy ez csak egy körülbelül időpont. A találkozó az pedig a fenyőkertben lesz, úgyhogy érdemes a fenyőkertet egyébként az Aulik utca felől megközelíteni, ezt mindig el szoktam mondani, és egy fából készült kapunk kell ugye bejönni. Azért szoktam ezt mindig ilyen részletesen elmondani, mert ugye az Avasi Arborétum nem csak a fenyőkertből áll, és nagyon sokan a felső kerthez, a lombosfa és cserjegyűjteményhez mennek, és hát nem ott lesz a séta, hanem a fenyőkertbe, úgyhogy mindenképpen oda kell majd érkezni, és akkor ott lesz egy ilyen gyülekező, és akkor ott történik a látogatóknak a köszöntése és a közös sétánknak a megkezdése. És igazából még nem tudjuk pontosan, hogy milyen fafajt szeretnénk elültetni, mindenképpen egy nyitva termőt. Valószínűleg olyat, ami ugye a mostani időjárási viszonyoknak jobban kedves, tehát inkább egy ilyen szárazságtűrőbb fajt fogunk kiválasztani. És egy jó kis helyet, ami egy viszonylag látványosabb helyen van, oda szeretnénk majd elültetni, és hát szeretnénk egy táblát is majd kihelyezni, hogy ez az emléksét alkalmával ugye nagypapám emlékére lett ültetve ez a kis facsemete. És hát bízunk benne, hogy legalább vagy akár még több évet megél, mint amióta ugye az Avasi Arborétum működik.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban folytattuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. Az adás befejező részében pedig szó volt Miskolc Avasi Arborétumának következő eseményéről is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!